95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
5 óra van.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt és jó rádiózást kívánok ma, 2024. szeptember 28-án szombaton minden kedves hallgatónknak. Az éjszakás technikus Karkus István, a mikrofonnál Tikovics Ernő. És azok kedvéért, akik szeretnék tudni, hogy mikor kell, illetve nyugszik ma a nap, elmondom, hogy a napkelte időpontja 6 óra 34 perc, a napnyugtájé pedig 18 óra 23. És most néhány szó műsorainkról. Rövidesen a napi májával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána híreket mondunk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Ezt ismét hírek követik, majd névnap és kalendárium című kis műsorainkkal jelentkezünk. Műsorismertetést legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Nagy a mi Urunk, erős és hatalmas, bölcsességének nincsen határai, dicsérjétek őt. Nap, hold és bolygók, amilyen nyelven csak zenghetitek teremtőtök dicséretét. Dicsérjétek őt, égi harmóniák, és ti is, felfedett igazságainak tanúit és igazolóit, és lelkem te is zengd az Úr dicséretét egész életeden át. Tőle is általa, és érte vannak minden dolgok, a láthatóak és a láthatatlanok. Egyedül őt illesse tisztelet és dicsőség öröktől örökké. Ámen.
Hallgassák meg híreinket!
A vallásturizmus missziója, hogy felekezeti hovatartozása nemre és korra való tekintet nélkül lehetőséget teremtsen a találkozása Istennel, egymással és önmagunkkal. Erről beszélt a miniszterelnökség Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv megvalósításához szükséges intézkedések koordinációjáért felelős miniszteri biztosa, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem új vallásturisztikai képzésének ünnepélyes elindítása alkalmából. Nacsa Lőrinc szólt arról, Magyarország meg annyi a zsidó-keresztény kultúra szerves részét képező épített örökséggel büszkélkedhet, ahol a látogatók élő közösségekkel is találkozhatnak. Szavai szerint a vallásturizmus színterei nem múzeumok, hanem élő közösségek, és a hozzájuk kapcsolódó ismeretek elmélyítéséhez, összefoglalásához nyújt segítséget az Egri Főegyházmegyével és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel közösen megalkotott, most induló szakirányú vallásturisztikai szakemberképzés. Magyarország részt vesz a Béke Barátai nevű csoport alakuló ülésén New Yorkban, a Kína és Brazília vezetésével szervezett tanácskozás fő üzenete, hogy mielőbb meg kell kezdeni a béketárgyalást az ukrajnai háború lezárása érdekében, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az ENSZ közgyűlésének napirendjét a héten az ukrajnai és a közel-keleti fegyveres konfliktus uralta, és jól látszik, hogy a világ országainak többsége békét akar. Hozzátette, hogy a globális dél államainak elegük van abból, hogy egy tőlük több ezer kilométerre lévő háború árát kell fizetniük. Kína és Brazília vezetésével összeül most 15 ország, közöttük Egyiptom, Szaúd-Arábia, Törökország, Mexikó, Kenya, Zambia és Kazasztán, előkészítve itt egy békebarátai nevű csoport megalakítását. Úgy döntöttek az ülés kezdeményezői, hogy 3 európai országot is meghívnak, minket, Magyarországot, Franciaországot, valamint Svájcot, jelentette be. A kínai-brazil béketervnek az egyik leghosszabb távra mutató pontja is egybevág az elképzeléseinkkel, a céljainkkal, mert ez a béketerv kimondja azt is, hogy nem fogadható el, hogy a világot újra nyugati és keleti blokkokra osszák, tette hozzá. Végül hangsúlyozta, a fegyverszállítások csupán meghosszabbítják a háborút, az eddigi katonai támogatások sem vittek semmivel közelebb a békéhez. A Nyugat-Balkán népei és országai többet érdemelnek, mint amit kapnak Brüsszelből, ezeknek az országoknak már bent kellene lenniük az Európai Unióban. Erről beszélt Orbán Viktor Ohridban a Magyar Észak-Macedón közös kormányülés után. A magyar miniszterelnök a közös kormányülés legfontosabb témájaként Észak-Macedónia Európai Uniós csatlakozását emelte ki. Az ebben a fél évben az uniós elnökséget adó Magyarország álláspontja ismert, az egész nyugat-balkáni térség stabilitása és az európai térbe való integrálása nem csak Magyarországnak, hanem az egész Európai Uniónak érdeke, közölte. Észak-Macedónia a magyar biztonság szempontjából is fontos, mivel az illegális migráció útvonalán helyezkedik el, közölte a kormányfő. A kétoldalú együttműködésről szólva felidézte azt a magyar segítséget, amelyet Észak-Macedónia kapott nyáron az ott tomboló erdőtüzek megfékezésében. Mindez viszonzása annak, melyet a magyarok kaptak Észak-Macedóniától, különösen 2015-16-ban a migráció ellenes küzdelemben. A kormány azt szeretné, ha Magyarország, ahogy megnyerte az előző évtizedet, meg tudná nyerni az előtte állót is, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, az a sok változás, ami az elmúlt időszakban bekövetkezett, megváltoztatta a világgazdaságot, és akihez nem alkalmazkodik, a változások vesztese lesz. Új eszközökre, módszerekre és gazdaságpolitikára van szükség, ez pedig a semlegesség, mondta el. Két blokk, egy nyugati és egy keleti alakul ki most, de Magyarország nem csatlakozhat egyikhez sem, szögezte le. Ha mások bajban vannak, a magyarokra mindig számíthatnak, és a magyar segítség világszínvonalú, jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Hajdú Szoboszlón a Hunor mentőszervezet újra minősítési eljárásának záró ünnepségén. Rétvári Bence emlékeztetett, a szervezet egymás után harmadik alkalommal kapta meg az ENSZ Inszarag legmagasabb minősítését, amit háromszor csak az Amerikai Egyesült Államok mentőcsapata és a magyar szervezet tudott megszerezni. A Hunor egyidejűleg 2 kárhelyszínen 10 napon át tud folyamatos munkát végezni önellátó módon. Befejezte munkáját az országos műszaki irányító törzs. Erre azután került sor, hogy a Dunai árhullám levonult, közölt az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MT-vel. Végül az időjárásról, alapvetően sok lesz felettünk a felhő a folytatásban, és egyre több felé hullik majd csapadék, a szél is felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-17, napközben aztán 21-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. A pápa csütörtök este megkezdte belgiumi apostoli látogatását. Ferenc pápa a belga hatóságokhoz. A nemzetek tanuljanak a múltból, és kerüljék el az újabb világháborút. Ferenc pápa a 600 éves Löweni Katolikus Egyetemen. A pápa beszéde a Löweni Katolikus Egyetem tanáraihoz. Tágítsák ki a határokat, és váljanak nyitott térré az egyetemek.
No, dadek, tűz a fészt, krakél, in brabander, langer zió, a bicser át hezung. Kamer nem brabander, no ma, nézemen írod árdeká, en velod fallalung.
Ferenc pápa csütörtök este megkezdte belgiumi látogatását. Ferenc pápa 55 perces repülőutat követően érkezett Luxemburgból a brüsszeli Melsbroki légitámaszpontra csütörtök este, ezzel megkezdődött 46. nemzetközi apostoli útjának második szakasza. Az utolsó pápa, aki Belgiumba látogatott, Szent II. János Pál pápa volt 1995-ben. Ferenc pápa egy rövid üdvözlő ceremónia után az apostoli nunciatúrára, belgiumi szálláshelyére hajtatott. Pénteken délelőtt a belga királynál és királynőnél tett udvariassági látogatást a Lékeni kastélyban, majd találkozott a hatóságok és a civil társadalom képviselőivel, és elmondta első hivatalos beszédét az országban. Ezt követően délután 16:30 a pápa Löwenben a híres egyetem tanáraihoz intézett beszédet. A látogatás egyik fénypontja a Löweni Katolikus Egyetem alapításának 600. évfordulója. Ez az intézmény ad otthont a világ egyik vezető teológiai karának.
Ferenc pápa Belgiumban. A nemzetek tanuljanak a múltból, és kerüljék el az újabb világháborút. Belgium egyszerre apró és nagy ország, nyugati és központi, mely egy nagy szervezet lüktető szíve. Ezzel a hasonlattal élt a pápa első hivatalos beszédében, amelyet mintegy 300 ember előtt mondott el a belga királyi rezidencián, politikai és egyházi előjárók, vállalkozók, a civil társadalom és a kulturális élet képviselőinek. Sajátos történelme révén fontos szerepet játszik a kontinens egyensúlyában. A II. Világháborút követően az európai nemzetek ugyanis a béke, az együttműködés és az integráció útjára lépve Belgiumot választották a főbb európai intézmények székhelyéül, a földrész fizikai, erkölcsi és spirituális újjáépítésére. Úgy is fogalmazhatunk, hogy Belgium egy híd, földrajzi és kulturális értelemben, észak és dél, a germán és a latin világ között. A találkozás a párbeszéd helye, ahol megtanuljuk, hogy saját identitásunkat ne bálványozzuk és ne tekintsük korlátnak, hanem egy befogadó térnek lássuk, amelyből kiindulva új szintézisekre törekszünk. Ez a híd elengedhetetlen ahhoz, hogy a békét építsük és elutasítsuk a háborút, hangsúlyozta a pápa. Európának szüksége van Belgiumra, hogy emlékeztesse őt történelmére, amelyet népek és kultúrák, székesegyházak és egyetemek az emberi ész vívmányai alkottak, de amelyet sok háború, uralkodási vágy is jellemzett, mely olykor gyarmatosításba és kizsákmányolásba torkollott. Európának szüksége van Belgiumra, hogy előre haladjon a béke és a népei közötti testvériség útján. Ez az ország mindenki emlékezetébe idézi, hogy amikor a legkülönbözőbb és legtarthatatlanabb kifogások alapján elkezdjük nem tisztelni a határokat és egyezményeket, a fegyverekkel szerzünk jogot a meglévő helyett, akkor kiborítjuk Pandora szelencéjét, amelyből erőszakos szelek kezdenek fújni, ide-oda cibálják a házunkat, és félő, hogy elpusztítják azt. Ebben a történelmi pillanatban azt hiszem, hogy Belgium nagyon fontos szerepet játszik. Közel állunk egy kvázi világháborúhoz, nyomatékosította Ferenc pápa.
La concordia e la pace, infatti, non sono una conquista che si ottiene una volta per tutte, bensì un compito.
Az egyetértés és a béke megteremtése folyamatos feladat és küldetés. Ha azonban elfeledjük a múltat, újra elbukhatunk, nem gondolva arra sok szenvedésre és keserves árra, amit az előző nemzedékek megfizettek. Belgium ezért is értékes az európai földrész emlékezete számára. Olyan állandó és gyors, kulturális, társadalmi és politikai intézkedésekre sarkal, melyek bátran és egyben óvatosan kizárják, hogy a jövőben a háború ötlete és gyakorlata járható opció legyen, mely katasztrofális következményekkel bír. Európa találja meg újra valódi arcát, fektessen a jövőbe, nyíljon meg az életnek és a reménynek, küzdje le a demográfiai válságot és a háború poklát. Ezt a két csapást kell elkerülnünk most, a háború poklát, mely világháborúba torkolhat, és a demográfiai telet, vagyis praktikusan szólva gyermekeket kell vállalni. A katolikus egyház régi és új reményt akar kínálni a családoknak, a társadalomnak és a nemzeteknek, segíteni a kihívások és próbatételek idején, abban a bizonyosságban, hogy az Isten által szeretett embernek örök hivatása a béke és a jóság. Az egyház szent és bűnös egyszerre. Ennek kapcsán a pápa kemény hangon elítélte a kiskorúak elleni visszaéléseket. Az egyház határozottan fellép e csapás ellen, meghallgatja és támogatja a sértett személyeket, az egész világra kiterjedő megelőző programokat dolgoz ki. A kiskorúak ellen elkövetett abúzus szégyen, amelyért bocsánatot kell kérnünk. Nem számít, hogy statisztikailag a családokban, a sport vagy az iskola világában követnek el több visszaélést, ha egy is megtörténik, elfogadhatatlan. Ferenc pápa Péter apostol utódaként imádkozik az Úrhoz, hogy az egyház mindig találja meg magában az erőt a tisztázáshoz, és ahhoz, hogy ne hasonuljon az uralkodó kultúrához, még akkor sem, ha az az evangéliumi értékeket manipulálva használja föl, téves következtetéseket vonva le, melyek szenvedéshez és kirekesztéshez vezetnek.
Prego affinché i governanti sappiano assumersi la responsabilità, il rischio e l'onore della pace.
A pápa imádkozik a nemzetek felelőseihez, hogy vállalják felelősségüket, a béke kockázatát és dicsőségét, és képesek legyenek távol tartani magukat a háború szégyenétől és abszurditásától. Imádkozik azért, hogy tartsanak a lelkiismeret ítéletétől, a történelem és Isten ítéletétől, tekintetüket és szívüket mindig a közjóra fordítsák. Egyes országokban ugyanis ma a legnagyobb bevételt a fegyvergyártás hozza, fűzte hozzá a pápa, majd belgiumi utazása mottójával, a reménnyel búcsúzott hallgatóságától, mely Isten ajándéka, és a szívünkben hordozzuk.
Ferenc pápa a 600 éves Löveni Katolikus Egyetemen. A Szentatya belgiumi látogatásának apropója, a Löveni Katolikus Egyetem alapításának 600 éves évfordulója, amely az egyetemes katolikus kultúrtörténet szempontjából is alapvető jelentőségű, hiszen a világ legősibb ma is működő katolikus egyeteme. 5. Márton pápa 1425. december 9-én adta ki a Sapientiae Immarcessibilis, hervadhatatlan bölcsesség kezdetű bulláját, amely mintegy válaszként született a Brabanti hercegség fővárosa Löwen, illetve 4. János Brabant hercege és a város papsága egyetem alapításáért folyamodó kérésére. Kezdetben az egyetem 4 karból állt, bölcsészettudományi, kánonjogi, polgári jogi és orvosi karokból. 7 évvel később, 1432-ben a pápa engedélyezte a teológiai fakultás létrehozását is. Alig egy évszázaddal alapítása után az egyetemnek már mintegy 2000 hallgatója volt, és köztük oly nagy elmével is büszkélkedhetett, mint a jeles rotterdami Erasmus, aki 1516-ban Löwenben jelentette meg angol humanista barátjának, Mórusz Tamásnak Utópia című híres művét. Egy évvel később ő alapította meg a Löweni Egyetemen az Új Tudás Európai Iskolájában a Collegium Trilingvét, a háromnyelvi kollégiumot, a görög, a latin és a héber nyelv tanulmányozására. Az egykori löweni diák nevű viselő mai Erasmus program az Európai Bizottság egyik legsikeresebb és legismertebb programja, amely mostanáig több mint 2,5 millió egyetemi hallgató külhoni tanulását tette lehetővé Európában, köztük sok magyar diák éppen löweni jelenlétét is. Az egyetem tanárai jelentős részt vállaltak a reformációra adott mértékadó katolikus válasz megteremtésében. A francia forradalom erői 1797-ben saját meghirdetett eszméjük, a ráció, a felvilágosodott ész ellenében felszámolták az egyetemet, ám a belga püspökség 1834-ben újjá alapította azt. Az egyetem híres könyvtára az első világháború német inváziója után 1914-ben leégett, de amerikai pénzből újjáépítették, ám a sok nemzet adományozása révén ismét kibővített könyvtár 1940-ben ismét tűzvész áldozata lett. A Leuveni Katolikus Egyetem alapításától fogva egységes intézmény maradt egészen 1968-ig, amikor is két különálló egyetemre oszlott, a flamand nyelvű egyetemre, a régi leuveni belvárosi székhelyén és a francia vallon nyelvű egyetemre. Az újvárosban, Louvain-la-Neuve-ben, amely körülbelül 24 kilométerre délnyugatra fekszik Leuventől. Mára a leuveni egyetem egy óriási kutatóközponttá vált, amely nagy arányú fejlesztések révén egyik Európa első 10 egyetemének a maga több mint 60 ezer hallgatójával és 10 ezer oktatójával. A leuveni katolikus egyetem legismertebb magyar kapcsolata, egyik legértékesebb nyelvemlékünk az Ómagyar Mária síralom, amelyet 1922-ben, vagyis még a flamand és a vallon rész szétválasztása előtt fedeztek fel az egyetemi könyvtár anyagában, az úgynevezett leuveni kódexben. A szétváláskor páros páratlan katalógus számbeli szétválasztás útján a kódex a vallon részhez került. Mint hogy a kiváltására szánt csereanyag magyar részről a flamand könyvtár számára gyűlt össze, ezért Muzslai István jezsuita tanár, az egyetem híres közgazdaságtan professzora, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia tagja, először visszacserélte a könyvet a flamand könyvtár számára, majd végül a flamand könyvtár cserélte el az országos Széchenyi könyvtárral. A leuveni katolikus egyetemen híres személyiségek tanultak, mint például Adrián Florestan Broyens, a későbbi hatodik Adorján pápa, az említett rotterdami Erasmus humanista tudós, Rembert Dodoens botanikus, Andreas Vesalius németalföldi orvos, anatómus, akit a modern anatómia megteremtőinek tartanak, aztán a 17. századi Cornelius Jansen, a róla elnevezett Jansenizmus nevű lelkiségi iskola alapítója, a 20. századból pedig a liberális felfogású Edward Skillebex, domonkos teológus, a perui Gustavo Gutiérrez teológus, a felszabadítási teológia megalapozója, Georges Lemaître csillagász, az ősrobbanás elmélet megalkotója és a Kapuváról származó bankár, az euró atya, Lámfalusi Sándor.
Ferenc pápa beszéde a leuveni katolikus egyetem tanáraihoz. Tágítsák ki a határokat és váljanak nyitott térré az egyetemek. Pinteken délután a leuveni katolikus egyetem és a flamand hatóságok elöljárói fogadták a Szentatyát, akit a rektor köszöntött, majd bemutatásra került egy videó a menekültek támogatásáról és az érintettek tanúságtételeiről. Ezt követően Ferenc pápa fordult beszéddel a jelenlévőkkel. A program végén köszöntötte az egyetem által támogatott menekült fiatalok képviselőit. Az 1425-ben pápai bullával alapított oktatási intézmény tanáraihoz szólva a pápa hangsúlyozta az egyetem elsődleges feladatát. Átfogó képzést kínálni, hogy az emberek megkapják a jelen elemzéséhez és a jövő tervezéséhez szükséges eszközöket. A kulturális képzés valójában soha nem öncélú. Az egyetemek ne kockáztassák meg, hogy sivatagi katedrálisokká váljanak. Természetüknél fogva olyan helyek, amelyek új ötleteket és ingereket adnak az emberek életének és gondolkodásának, valamint a társadalom kihívásainak, vagyis generatív, újat ösztönző terek, mutatott rá Ferenc pápa. Majd arra hívta a tanárokat a Krónikák első könyvének idézete alapján, hogy terjesszék ki a tudás határait. Nem fogalmak és elméletek szaporításáról van szó, hanem arról, hogy az akadémiai és kulturális képzést létfontosságú térré tegyük, amely magában foglalja az életet és az élethez szól. a határok kiterjesztése, az ember és a társadalom számára nyitott térré válás az egyetem nagy küldetése, szögezte le Ferenc pápa. Ezt követően megállapította, hogy ambivalens helyzettel találjuk szemben magunkat, amelyben szűkek a határok. Egyrészt belemerülünk egy olyan kultúrába, amelyet az igazságkeresésről való lemondás jellemez. Másrészt, amikor az igazságról beszélünk egyetemi kontextusban és más területeken is, gyakran egy racionalista hozzáállásba esünk, amely szerint csak az tekinthető igaznak, amit meg tudunk mérni és meg tudunk tapasztalni. Az első tekintetében rámutatott arra, hogy a szellem fáradtsága jellemez bennünket, amely állandó bizonytalanságot és a szenvedély hiányát kelti bennünk, mintha hiába való lenne értelmet keresni egy olyan valóságban, amely megérthetetlen marad. Az igazság keresése fárasztó, mert arra kényszerít bennünket, hogy kilépjünk önmagunkból, kockáztassunk, kérdéseket tegyünk fel magunknak. És ezért a szellem fáradtságában jobban lenyűgöz bennünket a felszínes élet, amely nem tesz fel túl sok kérdést, mint ahogy jobban vonz minket a könnyed, kényelmes hit, amely soha nem kérdőjelez meg semmit. Másrészt a lélektelen racionalizmussal állunk szembe. Ma azt kockáztatjuk, hogy ismét beleessünk ebbe a technokrata kultúra hatására. Amikor az ember puszta anyaggá alacsonyodik, amikor a valóság a látható világ határain belülre van kényszerítve, amikor az ok csak matematikai és laboratóriumi, akkor eltűnik a rácsodálkozás, eltűnik az a belső csoda, ami arra késztet bennünket, hogy tovább keressünk, hogy feltekintsünk az égre, és kutassuk az elrejtett igazságot, amely alapvető kérdésekkel néz szembe. Miért élek? Mi értelme van az életemnek? Mi a végső célja és állomása ennek az útnak? A pápa idézte Romano Guardini egy gondolatát. Igazságunk törvénye azt mondja, hogy az ember csak akkor ismeri fel önmagát, ha felülről, önmaga fölé emelkedve, Istenből indul ki, mert létezését csak is belőle meríti. Rámutatott az egyetemi tanároknak, hogy a szellem fáradtsága és a lélektelen racionalizmus ellen tanuljunk meg mi is így imádkozni. Uram, tágíts ki határainkat! Kérjük, hogy Isten áldja meg munkánkat egy olyan kultúra szolgálatában, amely képes szembenézni a mai kihívásokkal. Majd köszönetet mondott, hogy kitágítva a határokat, befogadó teret teremtettek sok menekültnek, akik kénytelenek elhagyni hazájukat. Hangsúlyozta, erre van szükségünk. Egy határokat kitágító kultúrára, amely nem szektás és nem helyezi magát mások fölé, hanem éppen ellenkezőleg benne van a világ tésztájában, amelyben jó élesztőt hoz, amely hozzájárul az emberiség javához. Ez a feladat, ez a legnagyobb remény van rátok bízva. Legyetek az igazság nyugtalan keresői, és soha ne oltsátok ki szenvedélyeteket, hogy ne engedjetek a gondolatok lazaságának. Legyetek főszereplői a befogadás, az együttérzés, a leggyengébbekre és a világunk nagy kihívásaira való odafigyelés kultúrájának kialakításában. Zárta beszédét Ferenc pápa a Löweni Katolikus Egyetem tanáraihoz. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A pontos idő 6:30.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Nyugat-Balkán népei és országai többet érdemelnek, mint amit kapnak Brüsszelből, ezeknek az országoknak már bent kellene lenniük az Európai Unióban. Erről beszélt Orbán Viktor Ohridban a magyar Észak-Macedón közös kormányülés után. A magyar miniszterelnök a közös kormányülés legfontosabb témájaként Észak-Macedónia Európai Uniós csatlakozását emelte ki. Az ebben a fél évben az uniós elnökséget adó Magyarország álláspontja ismert, az egész nyugat-balkáni térség stabilitása és az európai térbe való integrálása nem csak Magyarországnak, hanem az egész Európai Uniónak érdeke, közölte. Észak-Macedónia a magyar biztonság szempontjából is fontos ország, mivel az illegális migráció útvonalán helyezkedik el, közölte a kormányfő. A kétoldalú együttműködésről szólva felidézte azt a magyar segítséget, amelyet Észak-Macedónia kapott nyáron az ott tomboló erdőtüzek megfékezésében. Mindez viszonzása annak, amelyet a magyarok kaptak Észak-Macedóniától, különösen 2015-16-ban a migráció ellenes küzdelemben. A kormány azt szeretné, hogyha Magyarország, ahogy megnyerte az előző évtizedet, meg tudná nyerni az előtte állót is, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, az a sok változás, ami az elmúlt időszakban bekövetkezett, megváltoztatta a világgazdaságot, és aki ehhez nem alkalmazkodik, a változások vesztese lesz. Új eszközökre, új módszerekre és gazdaságpolitikára van szükség, ez pedig a semlegesség, mondta el. Közölte, két blokk, egy nyugati és egy keleti alakul ki most, de Magyarország nem csatlakozhat egyikhez sem. A külgazdasági és külügyminiszter arra kérte fel az ENSZ főtitkárt, hogy járjon közben annak érdekében, hogy végre tárgyaljon egymással az Egyesült Államok és Oroszország. Szijjártó Péter kifejtette, a világ lassan 1000 napja él az ukrajnai háború árnyékában, és pontosan lehet tudni, hogy amerikai-orosz párbeszéd nélkül nem lesz lehetséges véget vetni a konfliktusnak. Az Egyesült Államok 5,5 milliárd dollár tesz elérhetővé katonai támogatásként az amerikai készletekből való lehívással Ukrajna számára a Biden kormányzat hivatali idejének lezárásáig, közölt az amerikai elnök. Joe Biden a Fehérházban Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tárgyalt. Közleményét azzal zárta, az USA ellátja Ukrajnát azokkal az eszközökkel, amelyekre szüksége van, hogy megnyerje a háborút. Befejezte munkáját az országos műszaki irányító törzs. Erre azután került sor, hogy a Dunai árhullám levonult, közölt az országos vízügyi főigazgatóság az MT-vel. A magyar borászat minőségében, technológiai hátterében is megerősödött az elmúlt időszakban, ez alapvetően a fejlesztési, beruházási, támogatási programoknak köszönhető. Erről beszélt Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztését felelős államtitkár a Bács-Kiskun vármegyei Izsákon egy szőlészborász fórumon. 58.249 hektár szőlőterület van az országban a július 31-i adatok szerint. Idén a becslések szerint körülbelül 2,9 millió hektoliter seprős újbor és must lesz. Az eddig betakarított mennyiség és a termésbecslések alapján biztosított a kukoricaellátás Magyarországon, behozatalra ezért nem lesz szükség, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A Gabonatermesztők Országos Szövetségével, illetve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségével közösen kiadott közleményük alapján a majdnem 900 ezer hektáros termőterület alig több, mint a felén ért véget a betakarítás, pontos adatok ezért még nincsenek, de már biztos, hogy sem mennyiségi, sem minőségi gondok nem lesznek. Végül az időjárásról. Alapvetően sok lesz felettünk a felhő a folytatásban, és egyre több felé hullik majd csapadék, a szél is felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-17, napközben aztán 21-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dől La Cabernet Sauvignon. Nem a bor, nem a bér, soha na igen ér. Szíveden lefolyik hideg hajnali dér. Filmet néz a holnapokon, a szemem az ablakodon. A bolond dideg egyedül érti meg. A bolond dideg egyedül érti meg. Sose volt még oly szerető, lángolva is integető. Amilyet te akarsz, akit ölsz, s betakarsz. Amilyet te akarsz, akit ölsz, s betakarsz. Könnyed forr az keseredik húrjaimon. A világ belepor, a remény a cukor. A világ belepor, a remény a
Napköszöntő. Reggeli magazin.
A mai napon, szeptember 28-án a Vencel névviselői ünnepelhetik nevük napját. Nevük német szláv eredetű. A név a Wenceslaus névforma német Vencel rövidüléséből került át a magyar nyelvbe. Jelentése koszorú, dicsőség. Kedves hallgatóink, a Venceleknek el ne felejtsenek a mai napon sok boldogságot kívánni. Isten éltesse a névviselőit sokáig.
Szívünk őszi levél, velünk játszik a szél, valakit szeretünk. Épp hogy megszületünk, utazunk, mindig nehéz, ha elköszönünk. Egyebet én nem tudok, csak egy dal van, amit most adhatok, de soraiban ott vagyok, és a szívedig, ha eljutok.
embereknek utolsó példánya. Se kép, se név, se szó, se szám, csak a bűnbe küldött dallam. Emlékeztek rám, hogy egyszer itt éltem és haltam. Csak halkan még szól a dal, most még nem lehet. Még zeng a hang benne.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallanak. Kezdjük rögtön Tompa Mihállyal, aki e napon született, 1817-ben Rimaszombaton. Anyja korai halála után Igricibe került apai nagyapjához. A falusi iskolát befejező gyermeket a rektor tanította latinra, s felfigyelve a diák jó eszére segített neki Sárospatakon szolgadiákként tovább tanulni. 1837-ben két évig Sárbogárdon volt segédtanító, majd 44-ben Eperjesen lett nevelő. Itt került kapcsolatba Petőfivel. Egy év múlva Pestre költözött és kiadta a Népregék és Népmondák című művét, amely a nagy népszerűségre tett szert. Még ebben az évben lelkészi hivatalt vállalt Bejtén, és itt látogatta meg őt Petőfi Sándor. A szabadságharc ideje alatt tábori lelkész volt, szoros barátságot kötött Arannyal, akivel élete végéig levelezett is. A szabadságharc bukása után Kelemére kapott lelkészi állást. Itt vette feleségül Soldos Emiliát, s ekkor írta a legismertebb versét, a Gólyához címűt. 1851-től haláláig Hanván volt lelkész, azonban egyre romló egészsége és felesége halála nem sok örömet hagyott számára. Senapon született Sánchez Guido 1823-ban Ausztriában. Osztrák bencés szerzetesként 28 évesen került Magyarországra, és életének jelentős részét, 35 évet itt töltötte. 1854-ben kezdte meg működését Budán, ahol egy önálló reáliskola felállításával és igazgatásával bízták meg. 1859-re el is készült a Toldi reáliskola. Sáncl az igazgatói munka mellett meteorológiai megfigyelőállomást létesített az iskolában, ahol 1861-től pontos meteorológiai megfigyelések folytak. Az adatokat is ő dolgozta föl, később az intézmény akadémiai észleldévé fejlődött. 1866-ban bevezették a déli pontos időjelzést, ez egy puskalövéssel történt. Sáncl egyik fontos kutatási területe volt a mágneses jelenségek vizsgálata. Az időközben akadémikussá emelkedett igazgató tanár bejárta az egész országot és teljes körű földmágneses felmérést végzett. 1870-ben a Budai várban egy magánház három szobájában megalakult a Magyar Meteorológiai és Földelejességi Intézet. Schönzel volt az igazgatója. Egy év alatt az országban már 42 észlelő állomás szolgáltatta az adatokat a kutatóintézet számára. Fájó szívvel hagyta el választott hazáját, Magyarországot, amikor 1866-ban az admonti káptalan hazarendelte. S végül néhány szó arról, hogy e napon hagyta el Mindszenty József bíboros hercegprímás esztergomi érsek 1971-ben Magyarországot. A Vatikán és a magyar kormány közötti megállapodás értelmében ugyanis amnesztiában részesült. A kommunista hatalom súlyos támadásokat indított az egyházak ellen, amely támadásokat Mindszenty igyekezett visszaverni, míg nem 1948. december 26-án letartóztatták, és az Andrássy út 60-ban megkezdték kínzását és kihallgatását. Pszichotróp szerek hatása alatt minden ellene felhozott vádat elismert. A koncepciós perben életfogytig tartó fegyházra ítélték. Az 56-os forradalom idején kiszabadult, a parlamentben és a rádióban tartott beszédeket. Mikor a szovjet csapatok megszállták Budapestet, az amerikai követségre menekült, és ott élt 1971-ig. Szándéka szerint nem akarta soha elhagyni Magyarországot, de miután erre kényszerült, a bécsi Pázmániumban élt haláláig. Ez idő alatt a világ minden magyar lakta országát felkereste, s látogatta híveit. Kedves hallgatóink! Kalendáriumot hallottak.
love is a lie. And so we begin foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame burning within. Now and then firelight will catch us stumbling in.
Wherever you go, whatever you do, you know these reckless thoughts of mine are following you. I'm falling for you. Whatever you do, 'cause baby, you've shown me so many things that I never knew.
Whatever. Love is a lie, and so we begin foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame burning within. Now and then firelight will catch us stumbling in. Is a lie, and so we begin foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame burning within. Now and then firelight will catch us stumbling in.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encs